fogunk még beszélni a gyermeki stádiumokról, tehát hogy hogyan jutunk el addig, hogy egyáltalán megértsük, hogy mi az a szerelemnek hasonló, csak annyira belementünk most ebbe, hogy nem szeretném elengedni ezt a szálat. Annál is inkább, mert hogy ahogy például hoztad ezt a Kaméleon című filmet, illetve azt, hogy ugye a kötődés formája, hogy milyen stádium kell neki a szerelemben meg hasonlók, bennem fölmerült a kérdés készülés közben, és nem is tudom, mi lehet rá válasz, hogy a szerelemmel kapcsolatban is végezhetünk egy olyan egyfajta önismereti munkát, ami arról enged tanulságokat levonni mondjuk saját magunk felé magunkról, hogy hogyan szeretünk. Tehát, hogy az valamit elárul-e magunkról, vagy valamit tudunk-e belőle tanulni, vagy valahogy tudunk-e fejlődni általa, hogy mi hogyan szeretünk. Tehát mondjuk egy ilyen típus ember fölismerje azt, hogy úristen, nem tudom, ez a 20. nő, és még mindig senkivel nem jutottam 2 hónapnál tovább, és egy adott intimitásnál tovább, és mindig baj van, és akkor valamit tennem kell, vagy pedig ezek olyan dolgok, amik annyira mélyről épülnek érzelmi szinten, hogy igazából csak konstatálni lehet állapotokat, de nagyon változtatni nem. Mit mond erről a tudomány, Anna?
Hát mind a kettő igaz, mert hogy le lehet élni úgy az életet, hogy te mindig sodródsz, és azt mondod, hogy hát velem ez történik, hát most mit csinálják, mindig szerelmes leszek. Vagy Marikába, vagy Gyulcsikába, és akkor jön a következő, és abban is szerelmes leszek. Hát nincs mit csináljak, hát én ilyen vagyok. Tehát hogy le lehet élni egy egész életet azzal, hogy ilyen az én életem, és ezen nem is kell változtassak. Viszont pont most dolgozok egy olyan klienssel, aki 51 néhány éves, és ő felismerte pontosan ezt a mintázatot, hogy vajon miért kell bele olyan kapcsolatokba, amik így, és most nem akarok részleteket mondani, de így és úgy végződik. Hol van az én szerepem ebben? Én meg szeretném tudni, hogy mi az, amin nekem változtatni kell, és igazából ő egy férfi, és pont erre gondoltam, hogy bárcsak minden férfi, és vissza is jeleztem neki, hogy bárcsak minden férfi eljutna odáig az életében, és nem csak férfi, hanem nő is, hogy ezeket a kérdéseket fel tudja tenni magának, hogy hol van az én részem, mi az én 50%-om ebben az egészben, mi az, amit én viszek, mint kötődési mintázatot, és ugyanúgy csinálom, mint a nagyanyám, vagy a nagyapám, vagy az anyám, vagy az apám, és hogy felismerem ezt az árnyékot, ugye, amiről Jung beszél, amivel azért elég kemény szembesülni, hogy hát minden hűséges ember egy kicsit hűtlen, minden becsületes egy kicsit becsületlen, tehát hogy minden tulajdonságnak az ellentét párja is ott van bennem, és ez hiába projektálom a másikra, hogy ő olyan, és akkor őt csak így lehetett szeretni, mert hát a fele az az enyém. És hogyha van ismétlődő mintázat, hát az mindig gyanús, hogy ott persze, hogy vastagon benne van az én részem is. Csak hát ugye ezért vannak a védekező mechanizmusaink. A racionalizálás, ez a savanyú a szőlő, meg a tagadás, meg az intellektualizálás, hogy megmagyarázom, hogy ez most miért történt, vagy az elhárítás, tehát hogy ezek nagyon kemény dolgok, amivel, hogyha szembenéznénk, hát akkor lebomlik a kognitív diszonanciánknak a fala, és újra kéne építeni az egész életünket.
Pedig hát nem rossz dolog ez a szembenézés. Jó, persze, senki nem szeret úgymond a saját gyengeségeivel, vagy esetleg még egy önhibáján kívül hozott dolgokkal, ugye, amiről a transzgenerációs elméletekben, az életeken átadásban ugye részletesebben beszélgettünk, hogy milyen puttonyt húzunk úgymond a nagyszüleinktől, dédszüleinktől generációkon keresztül, de pont valamiért a napokban elém a kezembe került Bulgakovnak a Mester és Margaritája, és abban van egy rész, ami a legutóbb, amikor olvastam, annyira belette magát a fejembe, és olyan szépen mintázza ezt, hogy attól, hogy nem szabad elvitatni a világból az árnyéknak és a sötétségnek a fontosságát, mert hát minden egyes jó dolog árnyékot vet, amikor rásüt a nap, nem? Tehát minden dolog árnyékot vet, és ez egy szükséges összetevője a világnak.
Igen, és hogy ebből kifolyólag ugye maga a szerelem is egyféleképpen tökéletlen. Most eszembe jutott az idézet, most lássuk, hogy eszembe fog-e jutni tényleg, ami az esküvői meghívónkon volt. Ez egy Bergman gondolat, ami így szól körülbelül, hogy én szeretlek téged az én őszinte és nagyon önző módomon, és néha azt hiszem, hogy te is szeretsz engem a magad viharos túlfütöttje módján. Egészen egyszerűen azt hiszem, hogy szeretjük egymást földi módra tökéletlenül.
Ó, Istenem, de szép.
Mi mondjuk 8 év után házasodtunk össze, 8 év udvarlás után, és hogy minden benne volt a mi kapcsolatunkban is, ugye a szimbiózistól, a differenciálódásnak a nehézségei, még külön is voltunk egy fél évet, utána megint együtt, tehát hogy megjártuk ugye ezeket az állomásokat, voltak szenvedélyes veszekedéseink is, minden, és valahogy amikor elköteleződtünk, én tényleg azt éreztem, vagy szerintem mind a ketten azt éreztük, hogy már nem, tehát hogy nem arra tökéletes, hogy az illúzióinkban megjelenő kapcsolatra vágyunk, hanem a húsvér emberi kapcsolatra. Tehát akkor már tudtuk egymás hibáit, egymás hiányosságait, kipróbáltuk, hogy tudunk ezzel együtt élni, tudtuk, hogy a konfliktus konfliktusainkat tudjuk rendezni. És igazából ott tanultam meg, akár ebben a kapcsolatban, hogy a veszekedések is mennyire fontosak. Tehát ő ki tud mondani, konfliktusba tud kerülni, le tud rendezni, mert van ezzel kapcsolatban egy mítosz, hogy a nagy szerelmesek azok nem veszekednek. De hát hogy ne veszekednének? Tehát akkor egyik fel kellene adja teljesen az egyéniségét, az identitását.
Hát meg hát hogy ne? Hát szerintem az egyik, nem tudom, pont az egyik most ilyen értelemben perverzül hangzik, hogy szépség, az egyik legnagyobb szépsége a szerelemnek, ez a végtelen sok színűség, hogy ez annyira nem egy homogén dolog, ami egyszer beüt és onnantól kezdve ugyanolyan. Meg nekem egyébként a boldogságról is van egy ilyen elméletem, ezt esetleg nem tudom, meg pszichológiai megközelítésből mit mondaná rá, de hogy számomra a boldogság is nem egy olyan elképzelt dolog, amilyen pillanatok halmaza. Tehát, hogy van egy pillanat, amikor baromi boldog vagyok, és nagyon örülök, de ez nem olyan, ami 24 óráig kell, hogy tartson, meg egy hétig kell, hogy tartson, meg egy évig kell, hanem egy pillanat alatt ráeszmélsz arra, hogy tök jó, most boldog vagyok. És nem vetted észre, hogy mikor lekezdtem boldog lenni, meddig vagyok boldog, csak hogy jó, hogy az vagyok.
Hát persze, és pont ezért nem lehet megtervezni ezeket a pillanatokat. Hát én jól emlékszem arra, hogy amikor erről beszéltem, amikor elkezdtem doktorálni, akkor nekem megvolt ugye a végső pillanat, hogy amikor majd átveszem a doktori diplomát, és amikor lezárom minden, akkor én olyan boldog leszek. És akkor ott voltam abban a pillanatban a nagy fehér kesztyűkkel, és a
sorrendben. Nem, ezt még nem mesélted.
Ezt nem, de valahol meséltem.
Nem, a Lilát mesélted, hogy nagyon elterveztet, hogy fogod bemutatni, mint az oroszlán királyba a kis,
ja,
a kis
igen. Igen, mesélted, igen. Na, de hogy itt is van pont az íróasztalon fölött az a doktori avatásos fotó, és fú, hát az akkora csalódás volt, hogy nem éreztem semmit, csak ezt a fáradtságot, vagy lefáradtam, vagy... És akkor jöttem rá végül is arra, hogy nem is az a pillanat, amikor ugye, hát most kapsz egy diplomát, most nem tudsz annak örülni 20 évig, mert most kaptál egy diplomát, hanem maga az út. Tehát az, uh-huh. az szintén, milyen érdekes ez a 8 év tényleg, mert 8 évig jártam a doktorira, és 8 év volt az út, 8 évig építettük a házat, tehát ezen a 8-asra uh-huh. most melyekkel lassan gondolkodjak.
Számmisztika.
8-án született a férje. Na de, hogy igazából pont ezeken az utakon és a nehézségekben, tehát a nehézségek megoldása után jöttek ezek a boldog pillanatok, uh-huh. mert hát ugyanúgy, itt ez tényleg egy érdekes párhuzam, akár ugye a szerelem, meg a boldogságnak a megélése, és sokszor azt hiszük, hogy kiülünk a tengerpartra, napozunk, szürcsük a koktélt, ez egy tök jó instafotó, ugye uh-huh. hátulról, ugye, és még a naplementes, még mit tudom, szarvas iszik a patakból, most nem a tengere, hanem amikor el tudsz képzelni egy jó gicses képet, és igen, akkor boldog igen. leszel. És hogy igazából nem abban a pillanatban vagy te boldog, hanem amikor be tudtál fektetni erőt, meg energiát, meg kikillottál magadnak valamit, ugye a flow élményeknek uh-huh. pont ez a lényeg. Uh-huh. És ugyanúgy a párkapcsolatban is, hogy attól, hogy fogjuk egymás kezét, és nézzük a naplementét, és mindig nagy harmónia van, tehát az egy idő után, hát van Ottlik Gézának ez a mese a szerelemről, na azt el kell olvassam, mindjárt előkeresem. Hát az kemény mese. Pont erről a dologról. Nem tudom, ismered azt?
Nem, én ne, Ottliktól szégyenem, én csak az iskola határon olvastam, viszont azért vállalta rajongok.
Azt nagyon igen? Mm-hmm.
Igen, én nagyon szeretem az iskola határont. Rengeteget, jó életkorban kapott el, és rengeteget adott.
Meg is van.
Igen?
Ez az utolsó mese, az a cím. Ez egy kicsit más mese, mint amilyen meséket szoktunk hallgatni. Lényeg az, hogy volt egyszer egy elvarázsolt királyfi, aki egy tündérszép királykisasszony kezére pályázott, de csak úgy kaphatta meg, ha előbb legyőzi a hétfejű sárkányt, felépít a kacsalában forgó kastélyt, és felébreszti és megnevetteti a befalazott alvó királykisasszonyt. Sok-sok vesződés, kaland, hőstet, utazás és munka árán legyőzte hát a hétfejű sárkányt, felépített a kacsalában forgó kastélyt, és felébresztett az alvó királykisasszonyt. No, az mindjárt elmosolyodott, és megtartották a lakodalmat. Aztán, hogy ez is véget ért, leültek egymással szemben, és mosolyogtak. Eltelt egy nap, és még egy. Már az első is igen hosszú volt, mert sok órából állt, az órák meg sok percből, a percek meg sok másodpercből. Hát most mihez fogjunk, kérdezte a királyfi. Most boldogok vagyunk, mondta a felesége. Igaz is. De három nap múlva a királykisasszony szólalt meg. Mit is csináljunk most, kérdi. Hát boldogok vagyunk, mondja az ura. Vagy úgy, persze. Megint mosolyogtak egymásra egy napig, de akkor egyszerre felállt mind a kettő. No csak. Van egy ötletem, mondta a királyfi. Befalazlak és elaltatlak megint. Jó. Lerombolom a kacsalában forgó kastélyt, föltámasztom a hétfejű sárkányt, hogy újra legyen mit építenem, és legyen kit legyőznöm. Neki is fogtak mindjárt. Csak hogy ez sem volt már olyan egyszerű. Sem a sok vesződtség, még több hőstet, sem kaland, jövésmenés árán, sem bírta lerombolni a kastélyt, mert az mindig elfordult előle a kacsalábakon. Még kevésbé bírta a helyére tenni a sárkány levágott hétfejét, s nem lehetett a király kisasszonyt sem befalazni, elaltatni többé. Így teltek a napok, amikből hónapok lettek, és rövid esztendők, és így küzdöttek. megsértődtek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak. Na, hát ez egy kicsit más mese. Na, és kb. Ilyen, amikor ugye csak azt várjuk, hogy na, és boldogan éltek, és ott nézzük egymást, és boldogan élünk.
És akkor, ha már mese, tök jó átkötés, akkor kérlek, hogy mesélj bennünket vissza a gyerekkorig, és azt, hogy végül is ez a fajta érzelem egyáltalán mikor kerül először a képbe? Én emlékszem, hogy egyszer dr. Hevesi Krisztinával, ő szexuálpszichológus, ugye beszélgettem, már nem is tudom, hogy miről, de ő mondta, hogy már például a szexualitás valamilyen mélyen, szinte magzati korban valamilyen szinten megmutatkozik. És emlékszem, hogy úgy leesett az állam, hogy miről beszél, és akkor ő erre hozott konkrét példákat. Tehát, hogy maga ez, amit mi szerelemnek hívunk, ez hol lép be az életünkbe, ez a fajta érzés, hogyan lép be az életünkbe, és aztán hogyan épül addig, hogy már tudjuk, hogy szerelmesek vagyunk, amikor már úgy jön haza a kisfiú, kislánya az óvodából, hogy képzeld, én szerelmes vagyok az Ádámba, vagy a Bélába, vagy a Tündikébe.
Igen, szerintem, hogyha így az ellentétes nemű szülőhöz való kapcsolódásnál, ugye, ahogy Freud mondja, ez az Ödipusz meg Elektra komplexusnál van az egyik első gyökere, ugye ezt mindenki tudja, amikor a kisfiúk lovagiasan viselkednek az anyjukkal, vagy puszilgatják, vagy ölelgetik, vagy védelmezik őket, de közben ugye versengenek az apjukkal az anyjuk kegyeiért. Néha még rivalizálnak is.
Tehát azt mondod, hogy ez létező, ez a hát, minden fiú első szerelme az anyja, minden lány első szerelme az apja.
Igen, ez az Ödipusz komplexus, tehát igazából ezek sem ilyen tudatos dolgok, hogy én most tudatosan elhatározom, hogy szerelmes leszek az anyukámba, vagy a kislányoknál, ugye ez az Elektra komplexus néven ismert. De hogy ez ugye maga az identitás fejlődésben, ugye ahogy leírja Freud ezeket a fejlődési szakaszokat, ez a pszichoszexuális fejlődésnek a része. Mert hogy igenis ott van a rivalizálás, meg igenis ott van, hogy akár örülnének, hogyha az apjuk egyszerűen eltűnne, hogy átvehessék a helyüket, de miközben érzik a lelkismeret fújdalást, hogy ez egy rossz felállás, mert hogy ők az anyjukat is szeretik. És emiatt van ez a szorongás, és ugyanez történik a kislányoknál is, amikor az apjuk iránt rajonganak. De hogy... Tehát, hogy már a szülővel, ugye az ellentétes nemű szülővel megtapasztalja ezt a szeretetnek a másik világát, hogy a szerelmet, és ez egy teljesen normális, egy egészséges dolog, tehát, hogy nincs mögötte semmilyen lelki zavar, tehát, hogy ez nem probléma, sőt, ugye ezek az első élményeink a szerelemről. Meg utána, tehát, hogy miután, tehát az is nagyon fontos, le kell mondjon erről a vágyáról, tehát, hogy ez nem valósulhat meg, és akkor ugye kötődik, az, tehát, hogy jobban kötődik ugye az azonos nemű szülőhöz, és identifikálódik a férfi meg a női szerepmintával, ugye attól függően, hogy fiú vagy lány, és megtanulja ugye ebben a kapcsolatban, hogyan is kell jól szeretni.
Nagyon-nagyon furán hangzott ez a hogyan is kell jól szeretni zárás, mert hogy aztán pont az következik, hogy mennyiféleképpen tudunk, vagy lehet jól szeretni, nem?
Hát igen, jól szeretni ez neki mindig az lesz az első mintája, ahogyan ő látta az édesanyja meg az édesapja között, hogy lehet-e ölelkezni, megpuszíhatják-e egymást, most az apuka kinyitja az autó ajtaját az anyukának, és tehát hogy egyáltalán hogy kell udvarolni? Vagy hogy lehet-e udvarolni még akár a házasság alatt is?
És ez tényleg egy olyan dolog, ami szintén én csak ilyen közhelyként ismerem, és ezért kérdezem meg tőled, mert meg tudom mondani, hogy ez most csak legenda, vagy pedig van-e valóság alapja, hogy tényleg olyan szinten meghatározzák ezek az élmények aztán utána később felnőttként, ahogy növekszünk, és ugye egyre tudatosabban próbálunk úgymond párt választani magunknak valamilyen szinten, ezeket a mintákat keressük utána a szembejövő lányban, vagy a szembejövő fiúban, hogy úgy viszonyuljon hozzám az a lány, ahogy mondjuk az anyám viszonyult hozzám, vagy ahogy mondjuk a lányoknál az apjuk, amilyen mondjuk udvarjas, vagy előzékeny volt, vagy ilyen gyengéd volt, akkor ilyen típusú pasit keresnek utána, vagy ha mondjuk egy ilyen pokrócabb típusú apukával egy ilyen, macsósabb vadállatot keresnek, vagy nem is tudom, mi a jó szó. Tehát ez akkor tök valid.
Mindenképpen a párválasztásunkban ott van ez az első minta, mert hogy már az óvodás gyerek is megfogalmazza, hogy te leszel az én feleségem, vagy te leszel az én férjem. És persze, hogy a szülő elmagyarázza a gyereknek, hogy ez már sajnos nem lehetséges, hiszen anya már férnél van, és apának is már anya felesége, de hogy ez egy fontos mérföldkő a pszichoszexuális fejlődésben, tehát hogy valahogy ez is ott van a választásban, hogy mi volt az én első mintám erről az egészről, ami nem azt jelenti, hogy most egy az egybe olyat fog, de hogy nagyon sokszor visszaköszönnek akár ezek az elakadások, vagy hát ott tanulja meg a szeretést, és ugye rengeteg esély van a párkapcsolatokban is fejlődni, de hogy onnan indulunk, amit a családban kapunk mindannyian. ott tanulja meg ugye az udvarlást, a nemi szerepeket, milyen viselkedési formák tartoznak ugye a nemi szerepekhez. Hát ezeket gyakorolják a papás-mamás játékba a gyerekek. Hát gondoljunk csak arra, milyen jókat mondanak a gyerekek egyáltalán szerelemről.
Igen, erről készültem egy pár ilyen best of-al, csak kíváncsi voltam, hogy ez merre gördül tovább, ahogy mondtad, hogy ezt a gyerekek elkezdik gyakorolni. És pont ezen gondolkodtam, hogy mikor kezdenek el ezzel a gondolattal úgymond játszani, hogy oké, hogy ugye a szülőknek mondták, te leszel majd az én feleségem a sok, de mikor úgy jönnek haza, hogy az óvodában mondjuk én megbeszéltem az Ádámmal, hogy ő lesz majd a férjem. Tehát ilyenkor ők milyen mélységig élik ezt meg, vagy csak eljátszák azt, hogy milyen jó, hogy a felnőttek ilyet már tudnak, és hogy ők meg ugye ébrednek úgymond öntudakra, és akkor meghatározzák magukat ezáltal, vagy ebben már van egyfajta. Tehát hogy mikortól van az, hogy tényleg elkezdenek úgymond szerelmesek lenni.
Hát ez is szerelem, csak ugye a szerelemnek az idilli állapota, pont mint a mesékben. Ez a megszerették egymást, és boldogan éltek, mi meg nem hallak, és ezt a gyerek hiszi, és ez maradjon is, így ez nagyon-nagyon fontos. Mert hogy ugyanolyan nagy hiba, ha a szülő elveszi a gyerekétől ezt a hitet, hogy a szerelem örökké való. Ez ugyanúgy, mint hogyha felvilágosítjuk most a Mikulásról, meg az angyalról, meg mindenfelől, mert az élet, ugye a valóság, az nem erről szól, mert elkezdjük mondjuk egy óvodás gyereknek sorolni a válási statisztikákat, meg a szakításokat, meg a saját családtörténetünket, mert egy gyerek el kell higgye pontosan ebben a korban, hogy neki el fog jönni a királyfi a fehér lovon. Tehát, hogy muszáj ezt higgye. Tehát, hogy egy bátor, kitartó királyfi az el fogja nyerni a méltó jutalmát, meg a királynak a fele királyságát, meg a királynak a kezét, hogy azért meg kell küzdeni, és hogy hát már az ovisok is találkozhatnak akár a reménytelen szerelemmel, és hogy ezt is elég jól tűrik, vagy akár azt is, hogy most ma Marikába szerelmes, holnap Gyuliskába szerelmes.
Benned marad még valamit elmondanál, vagy pedig tartalékolod?
Hát az a szerelemről szerintem nem lehet elég sokat beszélni, hogy még beszélhetnénk reggelig.
Köszönöm szépen, hogy most is itt voltál, neked pedig köszönjük, hogy itt voltál velünk a túloldalon, és meghallgattad ezt az adást is. Találkozunk két hét múlva, hogy addig is boldogan éljünk.